Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. A 130. Zsoltárt szeretném felolvasni. Egy rövid Zsoltár. Talán nem is ismeretlen előttünk. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Kedves gyülekezet, ebben a rövid Zsoltárban egy nagy drámának a tanúi lehetünk, mert itt össze van foglalva az egész emberi életnek a nyomorúsága, amely így kezdődik, mélységből kiáltok hozzád, Uram. Figyeljük meg ezt a drámai kijelentést, ezt a kiáltást, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Itt főleg most itt ezen az első mondatnál fogok megállni, több időt fogunk ezzel tölteni, mert itt beszélnünk kell arról, hogy mi az a mélység. És miért kell kiáltani? A Szentírás beszél mélységről úgy is, mint az Istennek a mélysége. Hogy az Istennek mélységét megérthetjük-e. De a Szentírás beszél a sátán mélységeiről is. Egy új szövetség ígét szeretnék idézni, Péter apostol második levelében olvashatjuk, a második fejezet negyedik versében, mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Tehát itt azt láthatjuk, hogy a mélység az a bűnbe esett angyaloknak a lakhelye. Ezt olvassuk ki. A mélységbe tasztotta Isten őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. És hogy mi ez a mélység, hova lettek ők taszítva? Hát ebben a mi világunkban. Mert az Isten képére teremtett ember volt az, aki bekapcsolódott ebben a lázadásba, a démonoknak a lázadásába. Tehát ebben az értelemben a mélység az nem más, mint az Istentől való elszakadás, eltávolodás. Az Isten elleni lázadás állapota. És amint említettem, hogy ebbe az állapotba került az Isten képére teremtett ember is, az a Szentírás első lapján olvashatjuk, hogy az Isten saját képére teremtette az embert. Most erre nem akarok külön beszélni, tudjuk, hogy ennek milyen jelentősége van. Jézus Krisztus, a menny fejedelme, aki ellen lázadt fel sátán, angyal fejedelem, Jézus Krisztus, mint a menny fejedelme és királya, lejött ebbe a mélységbe hozzánk. Én azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk mi ezt felfogni, nem is sokszor gondolkodunk ezen a dolgon, hogy is történt ez, ez a hatalmas dolog. Hogy keletkezett egy hatalmas mélység, az Istentől elszakadt angyalok által, azután az ember is csatlakozott ehhez, és ebben a mélységben lejött az Isten fia, beleszületett emberként oda, arra a szintre, ahol mi vagyunk. a mélységnek a legaljára. Abba a hatalmas nagy mélységbe, ahol az ember került. Oda lejött. Áthidalta ezt a hatalmas űrt, ezt a hatalmas szakadékot, ami keletkezett Isten és az ő teremtményei között. Miért jött le? A Szentírás nagyon világosan beszél. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, aki elveszett. Hogy megkeressen a mélységben bennünket. Ha Isten szeretetéről akarunk valamilyen fogalmat alkotni, azt hiszem, akkor nem kerülhetjük meg ezt a témát. Akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is történt, hogy az Isten a mélységben megkeresett bennünket, méghozzá hatalmas áldozat által. Nem hiszem, hogy valamelyikünk itt most fel tudja mérni azt, hogy milyen áldozat volt ez az Isten részéről, az Atya részéről, a Fiú részéről, Jézus Krisztus részéről. És amikor itt volt a Földön, amikor hozzád és hozzám hasonlóvá lett, a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk róla, 5. fejezet 7. versében, aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhulatás között járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálba. Nem tudom, hogy mennyiben gondolkodtunk mi már ezen el, hogy az Isten fia, aki a mennynek ura, aki teremtett, aki által az Isten teremtett mindeneket. Lejön ebbe a mélységbe, hogy ez mit jelent neki, ez a vers egy kicsit rámutat, amit most olvastam, idéztem. Aki az ő testének napjaiban erős kiáltás és könyv... Hát miért kellett neki erős kiáltás és könyvulatás közben járulni az atyához? Ha Isten fia volt, miért volt erre szükség? Hát a gonosz meg is kísértette. Ha Isten fia vagy, hát mondd a köveknek, változzanak kenyerekké, és még tovább tudjuk, hogy mivel kísértette meg őt. És nem csak akkor, az egész életében minden nap állandóan ott volt a sarkában, és állandóan kísértette őt. Tehát miért kellett neki kiáltani, erős kiáltásra és könnyhulatásra járulni? Hogy olvastuk a Zsoltárban? Mélységből kiáltok hozzád, Uram! Ő is a mélységbe került. Oda le, ahol mi vagyunk. És onnan kiáltott. Erős kiáltás és könnyhulatás közt járult az atyához. Mert hozzánk hasonló lett. Miért kiáltott? Mert szüksége volt az atyával való közösségre. Szüksége volt az Isten szeretetére, az Isten kegyelmére, az Isten való kapcsolatra. Mert lejött ugyan a mélységbe, de ő nem akart elszakadni az Istentől. Számtalanszor ki is mondta, hogy én nem magamtól szólok, én nem a magamé vagyok. Én nem azért vagyok itt, mert én most itt akarok lenni, hanem az Atya küldött engem, és én mindig azt mondom, amit az Atya mond nekem. Nem a magam akaratát cselekszem. Még szeretnék idézni a zsidókhoz írt levélből szintén. A 2. fejezet 14. versétől felolvasok egy pár igeverset. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatos képen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel. Itt ez a vers kicsit homályosít. Ez azt jelenti, hogy nem az angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának a természetét vette fel. Tehát a mi természetünket, ember természetet, az elbukott ember természetét. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz. Mennyire kellett hasonlatosnak lenni? Miben hasonlított Jézus Krisztus hozzánk? Mit mond az ige? mindenestől. Ez mit jelent? Azt, hogy ő kísérthető volt, ugyanúgy, mint mi. Ugyanazokat átélte, azokat a kísértéseket, mint ahogy bennünket is kísért a gonosz. Tehát mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt van a dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Nem feltételezzük az Istenről, hogy akkor is könyörülő lett volna, hogy ezt neki nem kellett volna átélni? Feltételezhetjük. De ő átélte. Kitaposta az utat nekünk, lejött hozzánk, és kitaposta az utat, hogy ez az igazság útja. Ez az élet útja. Ez vezet az élethez. Az atyával, az Istennel való közösség. És azt mondta, kövessetek engem. Még az utolsó vers. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Van ennél nagyobb evangélium, öröm, örömhír? Amennyiben szenvedett, ő neki szenvedni kellett ahhoz. A mélységbe kellett kerülni ahhoz, hogy ő amennyiben szenvedett, amennyiben megkísértetett, segíthessen azoknak, akik megkísértetnek. Kedves testvérem, akit kísért a gonosz a sátán, úgy gondolom, itt nincsen senki közöttünk, akit semmivel nem kísért. Lásd meg ezt a hatalmas örömöt, örömhírt, hogy a megváltó Jézusunk előttünk járt. Mindenben megkísértette a gonosz. Mindenben. És amennyiben megkísértetett, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Ha megkísért bennünket a gonosz, van menedékünk. Van segítségünk. Mert hitáltal az ő igazsága miénk lehet, most nagyon lerövidítem a hitáltali megazolás fogalmát, és ezáltal, ha nyomába lépünk, akkor mi is igazak lehetünk, ahogy ő igaz volt ebben a mélységben is. Tehát Krisztus életpéldájából láthatjuk, hogy minden őszinte ima kiáltás a mélységből. Még hogyha nem is hallatszik ez a kiáltás, az Isten hallja, ha emberi fül előtt nem is hallatszik. Itt nem a hangerőn van a hangsúly, hanem a szívben, a vágyakozáson. Az Isten a vágyakozást is kiáltásnak tekinti. Ha látja a szívemben, szívedben a bűntől való szabadulás vágyát, ez kiáltás az Isten felé. És az Isten meghallja, és látja, és jön és segít. Egy új szövetségi történetre szeretném a figyelmünket ráirányítani, Péter apostolnak a vízen járása. Nem akarom elmondani a történetet, jól ismerjük, csak onnan kezdem, hogy mikor felismerték, hogy Jézus van a tengeren, akkor a Péter kiáltott, hogy Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy mehessek hozzád a vizeken. Ez mi volt? Ez a hitnek a keze volt, amivel kinyúlt Istenhez, Isten felé, Krisztus felé. Ha elolvasok ott a történetet, azt mondja, hogy nagy szél fújt, és nagy hullámok volt a tengeren. Hullámok voltak. Mi úgy képzelnénk el, hogy Jézusnak azt kellett volna mondani, Péter, várj egy picit, lecsendesítem a tengert. Egész sima lesz. És akkor majd elindulhatsz rajta. Nem így történt. Mikor Péter azt mondta, hogy Uram, parancsolj, hogy mehessek hozzád a vizeken. Mit mondott Jézus? Egy szót mondott. Jöjj! És Péter azonnal ment. Kilépett a hajóból, és ment a vizen. Nem tudjuk, hogy hányat lépett. Szentírás nem beszél róla. De azt lehet sejteni, hogy nem sokáig ment. Mert azt mondja ott a történet, hogy de látva a szelet, megrémült és süllyedni kezdett. Nagyon érdekes a dolog, hogyha gondoljuk ezt a történetet. Mikor kilépett, hát akkor is szél volt. Akkor is hullámok voltak. De ő hittel kilépett és ment. De amikor a tekintetét levette Jézusról, és csak a környezetét látta, a szelet meg a hullámokat, akkor kellett süllyedni. És még egy érdekes dolog. Péter halászember volt, tudott úszni, mégis, mikor süllyedni kellett, akkor nem azt mondta, hogy na jó, akkor úszom tovább, hanem kiáltott. Kiáltott. Uram, tarts meg! Miért kiáltott? Érezte, hogy a mélység megnyílt. Érezte, hogy süllyed. Érezte, hogy most ez elszakadás a mestertől. Elszakadás a megváltótól. És süllyed. Nem kezdett úszni. Mi általában is szoktunk csinálni, amikor Istentől kicsit úgy elszakadunk, akkor úgy magunk próbálunk úgy úszni. Majd mi megoldjuk a dolgokat. Így nem lehet megoldani. Kiált. Ha süllyedünk a mélységbe, akkor csak így, ahogy Péter kiáltott, így kell nekünk is kiáltani. Így szabadulhatunk meg, hogy nem erüljünk el a mélységbe. A Jelenések könyvében olvashatunk Jézus Krisztus leveleiről, a különböző korszakoknak írt leveleiről. Ott a Laodícia levél, hogy az utolsó korszaknak írodott, és aztán mindjárt tudjuk, hogy ez a mi korszakunk, amiben mi élünk. A Laodícia korszak. Talán tapasztaljuk is másokon is, magunkon is, hogy ez, amit Jézus leír, ez valóság, hogy ez így van jelenleg. Nem hízelgő ez a valóság, mert azt mondja, hogy mivel azt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Egy példátot szeretnék ehhez társítani, amikor az Úr Jézus beszélt arról, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. Tudjuk, hogy ki volt az a két ember, ugye? Ki volt az? Ki volt a két ember? Ki volt a farizeus? Ki volt a farizeus akkor? Hát egy megbecsült hívő ember, akiről mindenki tudta, hogy na, az egy komoly hívő ember. És ki volt a másik? Egy olyan ember, aki a vámszedő, hát a vámszedő mi volt az Izraelben? Hát aki elárulta a hazáját, elárulta a népét, akire köztudott volt, hát az egy bűnös ember. És a farizeus imáját hogyan jellemzi? Az ige, hogy mit mondott? Talán érdemes volna fellapozni Lukács evangéliumából. A Lukács evangélium a 18. fejezetében. Farizeus megállt, így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Meg is állhatunk egy kicsit. Hálákat adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Testvéreim, elnézést, hogy ezt mondom, ne haragudjatok érte. Ha mi nem mondjuk is ki, de nagyon sokszor még gondolatainkban ez van. Mi azért különbek vagyunk, mint azok az emberek, akik elmennek a kocsmába, elisszák a pénzüket, meg verik a családjukat, meg lehetne sorolni, hát azért egy kicsit azért attól különbek vagyunk. Nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, parásznák, vagy mint íme vámszedő is, aki rá is mutatott el az ember, aki mellette volt. És utána még mondja, hogy böjtölek egy héten kétszer, dízsmát adok mindenből, amit szerzek. Ennyi az egész ilyen rövid megfogalmazás, de benne van az egész mondani valója a farizeusnak. Nem hasonlít kísértetiesen ez a gondolat ahhoz, amit az Úr Jézus mond a Laodíciai levélben mi rólunk? Meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Ugyanúgy elmondhatjuk, hogy dézsmát adok mindenből, böjtölök egy héten kétszer. Nem hiszem, hogy mi annyira böjtölünk, hogy minden héten kétszer. De ő ennél többet tett. És azt mondja itt a Laodíciai üzenetben, hogy nem tudod. Nyavorult, nyavajás, vak, mezítelen vagy. Ez a farizeus sem tudta. Ő azt hitte, hogy ő jó. Mint ahogy a gazdag ifjú is azt hitte, hogy ő jó, mert ő megtartja az Isten parancsolatait. Nem kísért bennünket ez a gondolat, hogy mi megtartjuk Isten parancsolatait. Testvéreim, ha a farizeus és a vámszedő töltét elolvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez önmagában semmit nem jelent. Hanem az Úr Jézus felkínálja azokat a drága ajándékokat. Hogy miket kínált fel, azt a háromat? Tűzben megfagyott arany, fehér ruha, szemgyógyító ír. Mind a három nagyon fontos, nagyon lényeges érték, amit nekünk felkínál. Igaz, hogy az ige ott utoljára mondja a szemgyógyító írt, de azzal kellene kezdenünk. Hogy Isten meg akarja gyógyítani mi látásunkat. Ne úgy lássuk magunkat, ahogy a farizeus látta magát. Hanem hogy lássuk magunkat? Ahogy az Úr Jézus lát bennünket, hogy az Atya lát bennünket, hogy szegény, nyomorult, nyomorjás, vak, mezítelen. Vagyis egy szóval kegyelemre szorult. Van olyan ember köztünk, aki nem szorul kegyelemre? Az adós szolga példát tudjuk, ugye? Mennyivel tartozott? 10 000 talentum, valami rettenetes összeg. Nem tudta meg, nem tudja megfizetni. Közöttünk van valaki, aki a bűnadósságát meg tudja fizetni az Istennek, aki meg tudja váltani magát. Tehát mennyivel tartozunk? 10 000 talentumval, nagyon sokkal. A király elengedte, mert tudta, hogy nem tudja megfizetni, és mert könyörgött neki, hogy megfizeti. Mi is azt hiszük sokszor, hogy meg tudjuk fizetni, mint a farizeus. Tehát ez a laodíciai jellemzés, ahogy a Krisztus leírta, ez a hívőkre egy találó jellemzés. Istenem, nincs szükségem kegyelemre, nem vagyok olyan, mint a többi ember, nem vagyok ragadókezű, hazú, parázna. Én nem hiszem, hogy közöttünk ilyenek vannak, ugye, ragadókezűk, meg hazugok, meg paráznák. Hát ilyen nincs közöttünk. Nem vagyunk ilyenek. De ez a problémánk, hogy mi azt hisszük, hogy nincs szükségünk orvosra. Hogy mi nem vagyunk betegek. Hogy mi nem vagyunk a gödörnek az alján, ahonnan nem tudunk kijönni. Kísért bennünket az a gondolkodás, hogy ismerjük az Isten akaratát, ismerjük az ígét, ismerjük a proféciákat. Tehát van hitvallásunk. De fel kell tennünk mellé a kérdést. Van-e Krisztusom, megváltó, megtartó Krisztusom, mint Péternek ott a tengeren, aki megtartotta. Személyes megváltom van-e? Tartozok-e én egy személynek hálával, aki értem adta az ő életét? Kell-e ahhoz a személyhez fordulnom, hogy tartson meg, emeljen ki a mélységből? Kiálltok-e Krisztushoz szegénységemben, betegségemben, nyomorultságomban? Jézus Krisztus, aki hozzánk hasonló lett, aki lejött ebbe a mélységbe, ő számunkra, mit mondhatunk? Ő az a mentőkötél, aki kiemel bennünket ebből a kötélből. Ő minden, ami számunkra. Szentlélek olyan sokszor olyan szépen jellemző, hogy nincs más név, aki által meg kell tartatnunk. Nincs más lehetőség kiemelkedni a mélyből, a gödörből, csak Jézus Krisztus által. Aki végtelenül nagy árat fizetett értünk, az életét adta. Azt mondja az ége, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja barátaiért. Hát az Úr is azt mondta, ti az én barátaim vagytok. De mikor még ellenségei voltunk, már odaadta az ő életét értünk. És nem csak értünk, hanem az egész világért. Miért? Pilátusért nem adta oda az életét Jézus? Júdásért nem adta oda az ő életét Jézus? Ők azért vesztek el, mert Jézus ő értük nem adta oda az ő életét? Ugye tudjuk, értjük, hogy ez nem így van. Még egy történettel szeretném csak befejezni ige szolgálatot. Szintén újszövetségi történet. Jerikóban zajlott, amikor arra ment Jézus a tanítványaival, és ott volt egy vakember, Bartimeus, és meghallotta, hogy arra megy Jézus, és mit tett? Kiáltott. Kiáltott, Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Mit tettek a körülötte levők meg a tanítványai? Ne kiáltson már, csöndbe legyen már, ne zavarja a mestert. Csak nem fog ilyen kis dologgal foglalkozni. Te veled. Hallgatott rájuk? Annál jobban kiáltott. Miért? Miért kiáltott? Mert érezte a nyomorúságát. Tudta, hogy neki szüksége van most Jézus Krisztusra. És ebben a történetben az a szomorú egyrészt, hogy ez a vakember ismerte fel azt, hogy ki van ott, aki ott megy. Akik láttak, azok nem ismerték fel. A vak felismerte, hogy ő az. Ő a názáreti Jézus, a Dávidnak fia. Milyen nagy szó, Dávidnak fia, ugye a jövendőlésekre utal. Tudta, hogy ő a megváltó, a megtartó, aki Dávidtól származik. Kedves testvéreim, a 130. zsoltár egy nagyon rövid zsoltár, és én most még csak az első soráról beszéltem. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Még csak a 7.-8. verset. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Testvéreim, az Isten ígéretei azok a kötelek, amiben mi kapaszkodhatunk. Az Úr Jézus azt mondta, hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mentek be Isten országába. A gyermek milyen? Ha az édesanyja vagy édesapja valamit megígér neki, hogy kislányom, kisfiam, holnap reggel ezt fogod kapni. Az a gyermek örül, és már valóságnak veszi. Tudja, hogy ez biztos. Miért? Mert apukám vagy anyukám megígérte. Erre a gyermeki hitre utalt Jézus Krisztus. Ha olyanok nem lesznek, semmiképpen nem mentek be. Tele van a Szentírás ígéretekkel, ilyen ígéretekkel. Mi hogyan tekintünk ezekre? A mi életünk nagyon sokszor rácáfol arra, hogy ki tudja. Lehet, hogy más meg, de én... Legyen gyermeki hitünk. Fogadjuk el az ígéreteket valóságnak. Úgy, mint az a vak, aki kiáltott Jézusnak, hogy könyörülj rajtam. Tudta, hogy ő az egyetlen, aki meggyógyíthatja, aki visszaadhatja a szeme világát, úgy fizikailag, mint lelki értelemben. Jó Isten, segítsen meg bennünket, hogy lássuk a helyzetünket, hogy a mélységben vagyunk. Az egész emberiség a mélységben van. De Jézus lejött ebbe a mélységbe. De ő kiáltott az atyához. És példát adott nékünk, hogy mi is úgy cselekedjünk. Hogy mi is kiáltsunk a mélységből. És akkor ő megszabadít. Itt az ígéret. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Itt az ígéret. Sokszor szoktunk hallani ilyet, én legalábbis többször hallottam ilyen gondokat. Hát, ha ott leszek majd Isten országában, ha ott van. Miért mondjuk ezt? Talán Isten nem múlik? Nem biztos, hogy Isten nem úgy akarja, hogy én is ott legyek? Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön. Én rajtam múlik. Csak én rajtam múlik. Kiáltok-e a mélységből? Kiáltok-e, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam? Hogy gyógyíts meg, hogy lássak. Laudíciának erre van szüksége. Legelőször erre van szüksége, hogy lássak. Lássam meg magamat, milyen vagyok, alázzam meg magam. Lássam, hogy ott vagyok a moslék mellett, és már a moslékból se jut nekem. És tudjak úgy kiáltani, és elhatároznom, hogy megyek az én atyámhoz. Erre van szükségünk most. Gyógyuljon meg a mi látásunk, a mi szemünk. És azután el tudjuk fogadni a drága ajándékokat. Mert addig még nem látjuk, hát nincs rá szükségem. Hát miért fogadjam el a drága ajándékokat? A gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs rá szükségem. Meg kell látnom, hogy szükségem van rá. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez, hogy ez megtörténjen a mi életünkben minden nap. Mert a mélység mindig ott van alattunk. Nekünk meg kell tanulni a vízen járni. Úgy, mint ahogy Péter járt. És van, talán itt is ismeriketek azt a kis könyvecskét, már régen lett kiadva, kis füzet, te is járhatsz a vízen. Mindjárt járhatunk a vízen. Így, hittel. Jó Isten, segítsen bennünket ehhez. Amen.